A jelöltek, akik, hát egyrészt, ha van egy jó munkahelyük, akkor kétszer meggondolják, hogy ezt elhagyják-e, másrészt, ha váltási szándékra adják a fejüket, akkor pedig nagyon sokszor mondják, hogy most már ők külföldi projekten, vagy pedig eurós árfolyamú fizetéssel szeretnének dolgozni, ami egy stabilabb megélhetést biztosít nekik.
Szerintem egy ilyen 30-40%-kal növelték a bérigényüket a jelöltek, és volt, aki egyik héten mondok egy példát, bruttó 1 milliót mondott, másik héten meg bruttó 1 millió 5-öt.
A nyelvtudás egy nagyon fontos tényező, és akik jól beszélnek angolul, például ők különböző megkereséseket kapnak külföldről, nyilván az ő bérigényeket ez szintén felhajtja.
Szerintem nagyon fontos, amit Dalmu mondott, hogy egy könnyű pozíció, ami ránézésre, feladatleírás szempontjából könnyű lehet, az is lehet nagyon nehéz, ha tényleg a körülmények olyanok.
Sziasztok, kedves hallgatók! Illés József vagyok, ez itt a Fel vagy véve munkaerőpiaci podcast röcs 33-as adása, és a mai alkalommal az IT recruitment piacról, izgalmakról, trendekről fogunk beszélni. Január közepén vesszük fel ezt az adást. Három kedves munkatársamat kértem meg, hogy csatlakozzanak, és nem csak a piacról fogunk beszélni, hanem arról is, hogy az IDBC házatáján, az IT recruitment területén milyen változások voltak. Mind a hármójukra az jellemző, hogy egy-egy vezetői szerepet kaptak, amit most fognak elkezdeni, illetve egyikőjük már január 1-jel el is kezdte. Újak ebben a szerepben, és hát nagyon-nagyon izgatott vagyok én is, hogy látják a szerepüket, mitől félnek, mit terveznek. Most egyelőre még itt csak mosolyognak rám, és próbálom akkor őket bemutatni. Tehát Barbarics Barta Angéla.
Igen, sziasztok!
Sokat elpróbáltam, hogy a Barbaricsot ne felejtsem el. Szia, Angi! Balázs Timi, szia Timi, te már nem először vagy itt.
Igen, sziasztok!
És Pölöskei Cigler Dalma. Szia, Dalma!
Sziasztok!
Dalmával pedig a fantasztikus Business Boys-os reklámokban találkozhattatok. Ő volt az a kegyetlen rekrúter, aki a srácokat mindig kihívások elé állította, és arra jöttek rá, hogy hát egyelőre még maradnak a vállalkozásaiknál, és nem jelentkeznek a zsírosnak tűnő pozíciókra, mert Dalma mindig magas lécet állított nekik. Sziasztok, köszi, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Indul az év, sok minden történt, jól elfáradtunk a múlt évben, úgyhogy picit majd vissza is tekintünk, hogy mi volt a házunk táján, meg így a piacon. Az IT recruitmentről fogunk beszélgetni, egy nagyon kompetitív és kemény terep. Azt szokták mondani, hogy az egyik legnehezebb terület, ahol toborozni szokás, és itt a legnehezebb megtalálni a jelölteket, elcsábítani a jelölteket. A versenytársak száma nőtt, és nem is csak itthon, hanem a külföldi agencyk, ügyfelek is megjelentek a hazai piacon, így kinyúlva a hazai erőforrások felé, úgyhogy az életünk szerintem nem egyszerűsödött, hanem bennünket is arra kényszerít, hogy sok-sok fegyvert, technikát így magunkra aggassunk, hogy eredményesebbek és hatékonyabbak tudjunk lenni. Kezdjük először talán azzal, hogy egy pár szóba mutassátok be, kérlek, magatokat. Honnan jöttetek, eddigi karrierútról nagyon röviden, illetve most milyen szerepet fogtok majd betölteni? Angi, kezdjük veled.
Én már lassan 2,5 éve dolgozok az IDBC-nél, és hát különböző szerepekben voltam ez idő alatt itt. Voltam sourcing team leader, a sourcereknek a vezetője. Aztán volt lehetőségem egy egész recruitment csapatot felépíteni IT területen belül, olyan emberekkel, akikkel jó volt a közös munka, és ezzel együtt igazából tudtunk egy tök jó közösséget is építeni. Aztán addig nőtt ez a csapat, hogy három kisebb agilis csapattá kellett őket szednünk, és most idén januártól igazából egy újabb, szintén három agilis csapatból álló csapatot kaptam, akik pedig fejlesztői pozíciókra specializálódtak, és így együtt egy nagy IT recruitment üzletekként fogunk nekivágni az évnek.
Nagyon nagy csapat lett egyébként, amúgykor néztem a PPT-t, hányan vagytok?
Hát körülbelül 45 fő most a
az
csapat
kemény, létszám. Az kemény, így. Szerintem így a hazai piacon is ez egy eléggé egyedi csapat, kompetencia, kapacitás, és hát előtted az utódod, ugye, mert a team leaderi szerepből léptél üzletágvezetővé, és Dalma pedig megkapta ezt a remek lehetőséget. Mesélsz egy picit magadról, Dalma?
Igen, talán az én utam a leghosszabb így az IDBC-ben, ugye én 2000...
De már akár 3 éve is vagy.
Így van, most volt a harmadik évfordulom, január 6-án, 2020-ban csatlakoztam, akkor én voltam az első gyakornok az IDBC-nek, tehát szorszergyakornokként. Egy évig a rekrútereket segítettem, illetve mentorálást kaptam, például Éles Zsófi kolléganőnktől, aki most ugye az egyik business unitet vezeti nálunk. Ezután egy évig rekrúter voltam, junior, majd medior rekrúter, az utóbbi pár hónapban agilis team koordinátor, és most januártól pedig átvettem Angi szerepét, és a business recruitment teamet vezetem.
Business recruitment team az mit akar?
A business recruitment team az azt akarja, hogy alapvetően üzleti, inkább humán jellegű pozíciókra keresünk, és főként a banki ügyfeleknek toborzunk, illetve egyéb nagyvállalatnak, és ugye ez a business team, ez 3 agilis csapatból áll, és ezekben az agilis csapatokban vannak ugye a team koordinátorok, úgyhogy tulajdonképpen 3 team koordinátornak a munkáját is irányítom most.
Tiéd a business team, és hát Timi pedig a fejlesztői team, a dev team.
Igen, a development teamnek lettem én, hogy leszek én egészen pontosan február 1-től a team leadere. De a jelenlévők közül igazából én vagyok, a legrövidebb ideje van itt az IDBC-nek a berkein belül, de szerencsére azért korábbról már volt bőven tapasztalatom recruitment területeken. IDBC-hez hasonlóan szintén szolgáltatói oldalon kezdtem. Mondhatjuk, hogy igazából ott lettem talán a recruitmentnek a szerelmese.
Igazából épületen belül jöttél, nem?
Az a következő állomás lesz volt. Majd, nem is akarom nagyon hosszasan fejtegetni igazából az előző tapasztalatokat, csak a szolgáltatói oldalba szerencsére már korábban így bele tudtam kóstolni. Az volt az előfutára gyakorlatilag annak, hogy én így elhatároztam, hogy milyen területen szeretnék maradni, és később jött az épületen belüli tapasztalatom, ahol már vállalaton tudtam, valahogy hát vállalati oldalon tudtam magamat kipróbálni, ami így a recruitmentnek szintén azért szerintem egy nagyon színes területe, és örülök neki, hogy ebben is volt tapasztalatom, mert nagyon sok dolgot tanultam, ami aztán építő jelleggel hatott az IDBC-s karrieremre, és végül is akkor megérkeztünk a jelenhez, másfél éve vagyok nagyjából az IDBC-nél, igen, hogyha jól számolom, úgyhogy én medio recruiterként kezdtem, szerencsére folyamatosan színesítve voltak a feladatköreim.
Mindig kitaláltunk valami újat.
Igen, mindig volt valami újdonság, amiben tudtam fejlődni, bár nekem az egyik legnagyobb kihívás az az IT területekben való elmélyedés volt egyébként.
Mert hogy te egy e-commerce cégnél dolgoztál korábban.
Nagyon sok pozícióval foglalkoztam, de valahogy az IT az teljesen kimaradt így a merítésből, úgyhogy amikor tényleg az IDBC-hez csatlakoztam, akkor ez számomra nagyon-nagyon elérhetetlennek tűnt, hogy én ebben el tudok majd így igazodni, sőt nem, hogy eligazodni, hanem hogy jelölteknek eladni a pozíciókat, de szerencsére meglepően hamar elsajátítottam.
Másfél év alatt nagyon messzire lehetett jutni.
Igen, úgyhogy gyakorlatilag az elmúlt időszakban a senior recruitment volt a következő lépcsőfok, meg Dalmával együtt én is agilis team koordinátorként mutatkoztam meg az elmúlt időszakban, de februártól más kihívások elé állított az élet.
Sőt, RPO-sztál is, ugye?
Így van, tényleg, RPO kapcsán beszélgettünk egymással már egy másik
így van, az előző adásban. Itt említettétek, hogy agilis team koordinátorok voltatok, volt egy agilis átalakulásunk. Még emlékszem arra az időre, amikor akkorára nőtt a szervezet, hogy akár 20 rekrúter is, meg 10 CSS próbálta 40 percben megbeszélni a 101 néhány nyitott pozíciót.
A napi 1 órás stand-up.
A napi 40 perc, 1 órás stand-up, ami utána mindig nagyon elhúzódott, és hát vakartuk a fejünket, hogy hogyan lehetne ezt a építkezést visszabontani, és olyan kezelhető egységekbe szervezni a munkát, ahol kisebb csapat rugalmasabban, feszesebben, tempósabban tudja az új pozíciókat megnézni, meg a munkát szervezni, és hát ezek lettek az agilis tímek, és ezeknek a vezetői voltatok ti. Milyen volt agilis team koordinátorként? Mik voltak az első nehézségek, amikor így májusban kihirdettük az új szerepköröket? Sok riadalmat láttam azért a tekintetekben. Igen. Ugye az üzleti számok azok így kezdtek gerejként beállni a földbe szerintem február-márciusban tavaly, és mindenképpen ez alapján el kellett azon gondolkodnunk, hogy szép dolog a növekedés, de hogyan lehetne ezt mondjuk hatékonyabbá tenni. és akkor hirtelen előálltunk ilyen ötletekkel, és akkor ott találtátok magatokat ebben az új szerepben. Szerintem ilyen vezetői típusú feladatok, talán ez volt az első mind a kettőtöknek, ugye?
Igen.
Hogyan emlékeztek erre vissza? Milyen volt ezt megkapni? Hiszen most meg egy újabb szintre léptek.
Hú, hát egyébként tök vicces, hogy említetted, hogy ugye a 40-50 perces meetingeket akartuk ugye gyakorlatilag lerövidíteni egy 10-15 perces napi stand-upokra, amivel ugye a hatékonyságot akartuk növelni, és szerintem ugye az elmúlt időszakban ez abszolút sikerült is, de soha nem fogom elfelejteni a legelső stand-upot, amit tartottam. Akkor természetesen valahogy olyan szerencsés helyzetbe kerültem, hogy nem tudom, hogy Józsi, te emlékszel-e rá, hogy pont az én stand-upomba csatlakoztál be, akkor még az előző recruitment
is
becsatlakozott még Gábor személyében, és a 15 percre tervezett stand-upunk az egy olyan 50 perc volt, lehet, hogy még egy óra is
kicsit
lehetett, mert akkor még annyira nem éreztem ennek így a metodikáját, meg voltak egy-két ilyen technikai problémák is, hogy hogyan nézzük a pozíciókat, úgyhogy ez tényleg mély nyomot hagyott bennem, de azóta már nagyon sokat fejlődtünk így agilis teamként is, meg úgy érzem, hogy én is agilis team koordinátorként is azért nagyon sokat tanultam ebből a szerepből.
Ez egy nagy változás volt, meg ahogy említett, hogy a pozíciókat láttatni, mi milyen stádiumban van, akkor még az is egy jó kérdés volt, hogy minden pozíció, ami nyitva van, az valójában nyitva van-e.
Igen.
Sok ilyen mások számára talán ilyen furcsa vagy olyan dolognak, ami már ilyen szokványos nekünk azért. Rengeteg mindent akkor tanultunk meg, de ma neked milyen emlékeid vannak ebből az időszakból, mert tényleg a mozgó autóba kellett kereket cserélni szerintem. Szinte így éreztük magunkat.
Megmondom őszintén, én először nem hittem benne, hogy ez működni fog, de úgy voltam vele, meg most is úgy vagyok, hogy azért vannak nálam okosabbak, akik ezt már kigondolták, és mindennek van miértje. Úgyhogy először én is megijedtem, főleg azért, mert én azért szerettem azokat a közös meetingeket, amikor a sales is ott volt. Tök jó volt, hogy így, hogy az irodában nem vagyunk annyi napot, így tudtunk beszélgetni még a munkán kívül is, akár stand-upon ott maradni, vagy esetleg vicceskedni egy kicsit, amit szokás nálunk. Úgyhogy nekem ez volt a legnagyobb félelmem, hogy így sok emberrel elveszítettem azt a napi kontaktot, és hogy egyébként is le kell rövidíteni 15 percre a mondani valónkat, de aztán szépen lassan beállt, szerintem egy-két hét alatt már látható volt a javulás, és nem gondoltam volna, de így tényleg jó működés, és gyorsabban pörögnek a dolgok.
Angi, nagyon sok nehézség volt a tavalyi évben, ugye most még pár hét van egyelőre a 23-as évben mögöttünk, részben még a üzleti tervet se ütöttük le, majd talán a héten, de egy picit mesélj, hogy a múlt évet ezt hogyan élted, mert nagyon-nagyon intenzív volt szerintem. Picit a piac oldaláról is kérdezem, hogy milyen újdonságok, új elemek merültek fel, ami így a toborzási munkát az IT megnehezítette.
Igen, látok némi párhuzamat egyébként a tavalyi év és a mostani év között, például abban, hogy ugye tavaly is volt egy ilyen nagyobb átalakulás, ez az agilis transformáció, ahol egyébként én, mint teamleader azt éltem meg, hogy sokan megijedtek a csapatból ettől, és ahogy például Dalma is mondta, féltek attól, hogy elveszítik a kontaktot olyan emberekkel, akikkel addig naponta beszéltek, vagy hogy kisebb csapatokban fognak dolgozni, és elvész ennek a nagy csapatnak a szelleme. Szóval sok ilyen helyzetet kellett
kezelni. Ilyen nyakig a hibrid működésben. Igen. Azért jellemzően otthonról dolgoztunk, talán heti egy napot jöttünk
heti
be.
Heti egy napot találkoztunk egyébként is, és visszatekintve egyébként érdekes, sokszor beszélünk erről, meg a retrókon is ugye minden hónapban megnézzük, hogy mik voltak a tanulságok, illetve a fejlesztendő területek, és mi az, amit jól csinálunk, azt is. Úgyhogy visszatekintve azt látom, hogy egyébként mindenki nagyon elégedett az átállással, és hogy látják az eredményét, meg a hasznát is, hogy tényleg fókuszáltabban tudnak dolgozni, mindenkire jut elég idő, és minden pozícióra jut elég idő. Most az idei évben is tervezünk egy nagyobb szervezeti átalakulást, ahol ugyanezt
hát
látom.
Idén üzletági keretek, ami az újdonság, ugye?
Igen, az üzletági keretek, és igazából ezektől a keretektől is most is egy eredményesebb működést várunk a 2023-as évre, úgyhogy vannak hozzáfűzött reményeink.
És a tavalyi évben még milyen nehézségek voltak a piacon, ami így a toborzást akadályozta?
évvége felé eléggé beállt a piac egyébként, főleg itt az utolsó negyed évet tudnám mondani. Elég nagy ilyen társadalmi, gazdasági különböző helyzetek rányomták a bélyegét a toborzásra is, mind a cégekre, akik egyébként sokkal megfontoltabban állnak ahhoz, hogy kiadjanak egy pozíciót, vagy növeljék-e az aktuális állományukat, mint pedig a jelöltek, akik hát egyrészt, ha van egy jó munkahelyük, akkor kétszer meggondolják, hogy ezt elhagyják-e, másrészt, ha váltási szándékra adják a fejüket, akkor pedig nagyon sokszor mondják, hogy most már ők külföldi projekten, vagy pedig eurós árfolyamú fizetéssel szeretnének dolgozni, ami egy stabilabb megélhetést biztosít nekik, úgyhogy mi itt a két tűz között próbálunk azóta így lavírozni itt az IT piacon. Azért azt látjuk, hogy a kereslet még mindig nagyon nagy, tehát attól azért nem tartunk, hogy így az IT piac az megáll, vagy lelassul, de sokkal nehezítettebb pályán kell dolgoznunk.
Szóval biztonsági játékot kezdtek el játszani, mind a jelöltek, mint az ügyfelek így az év vége felé. Ez ugye abban volt tetten érhető, hogy kevesebb pozíció nyílt meg, és így a minőségi munkának az egyik feltétele az nagyon nehezen adódott, hogy jó pozíciókon tudjunk dolgozni. Milyen más piaci hatásokat láttatok még? Ugye itt most gondolok például a bérek alakulására, volt egy menekült hullám, ami mondjuk hozzánk kevésbé gyűrűzött be, mert mi egyelőre fizikai állomány toborzásával nem dolgozunk, de magára a piacra mindenképpen szerintem rányomta a bélyegét. Hogy alakultak az IT-s bérek? Hogy látjátok?
Hát én pont
ezt akár külön nézhetjük a bizneszes pozícióknál is, meg a fejlesztői pozícióknál is.
Igen, amit Angi is mondott, hogy biztonsági játékosok voltak, alvállalkozók kevésbé szerettek volna lenni, ami nekünk nem annyira kedvező, hogyha nyilván a munkavállalókat is szívesen fogadjuk, de az alvállalkozók is eddig nagy számban voltak jelen a jelöltek között.
A hatásváltozás is egy óriási változás volt, ezt mi... Ugye már 2 évvel ezelőtt megszüntettük, hogy katásokkal dolgozzunk, viszont...
De mégis volt bennük egy félelem, hogy mi van, hogyha megint egy másik adózási formát kilőnek. Úgyhogy az egyik az ez volt, a másik pedig, hogy hát szerintem egy ilyen 30-40%-kal növelték a bérigényüket a jelöltek, és volt, aki egyik héten mondok egy példát, bruttó 1 milliót mondott, másik héten meg bruttó 1 millió 5-öt, és akkor mindenki nézte.
Nem csak az emelkedés mértéke, hanem az intenzitása is durva szerintem, hogy igen, hirtelen gyorsult be a piac akár néhány hét alatt is, és hát ezzel nem árulunk el titkot, de mondjuk a korporát oldal nem igazán tart sokszor lépést, és nehéz volt igen, elmagyarázni, hogy az a bérsáv, amiről már beszélgettünk korábban, az már rég nem igaz a piacon. Mondanál egy példát, hogy mondjuk melyik pozíciónál mászott el leginkább? Én mondjuk a tesztelőkre emlékszem, hogy igen, arról sokat beszéltünk.
A manuális tesztelőkért folyt a harc elég rendesen, főleg így évvége fele már. Főleg egyébként azok a tesztelők iránt volt érdeklődés az ügyfelek felől, akiknek mondjuk van banki tapasztalatuk, mostanában már elég ritka, de ő náluk volt legjobban tapasztalható az, hogy egy kicsit elrugaszkodtak a földtől. Ugyanígy talán még a projektmenedzsereket mondanám, hogy egy-két napi díj bemondás után azért nagyra nyíltak a szemeink.
A projektvezetőkre, meg ezekre a szeniorabb pozíciókra eleve jellemző, hogy ott már olyan nettó jövedelemigények is vannak, amelyek elég gyakran már alvállalkozói formában jelennek meg, és nem feltétlenül csak munkavállalóként. A projektvezetői bérek mennyit emelkedtek? Ott is ennyire durva volt, és ennyire intenzív?
Ott talán ennyire nem, arra talán egy kicsit számítottunk is, mert eddig is jelen volt ez az emelkedés, tehát ott azt mondanám, hogy ilyen 15-20%-kal emelkedtek a bérek.
A nyelvtudás egy nagyon fontos tényező, és akik jól beszélnek angolul, például ők különböző megkereséseket kapnak külföldről, nyilván az ő bérigényeket ez szintén felhajtja. Hogy nézett ki ez a fejlesztői oldalon, Timi? Ott szintén ennyire durva volt a bérspirál?
Igen. Szinte teljesen a Dalma szerintem nagyon jól leírta, hogy hogyan alakultak ezek a dolgok. Ugye infláció, gazdasági helyzet miatt hirtelen mindenki így szívéhez kapott, és akkor a bérigények is nagyon gyorsan megnövekedtek. viszont a partnerek pedig nem tudtak ehhez olyan gyorsan alkalmazkodni, hogy ezeket az érdekeket úgymond így kiegyenlítsék. Tehát tényleg, hogy egyik héten, amikor interjúztam egy jelölttel, bemondott egy bérigényt, 2 hét múlva megkerestük, és már nem tudtuk eladni ugyanarra a pozícióra, mert olyan gyorsan jöttek a változások, amihez egyszerűen mi sem tudtunk alkalmazkodni, illetve a partnerek sem feltétlenül tudtak már nekik bármilyen pozíciót ajánlani.
És azt hogy látod, mondjuk, ha mondjuk kivesszük a versenyből a bérre való szinkront, és hogy nem tudnak ennyire erősen emelni mondjuk egy bizonyos szektorban. Rengeteg KKV-nál láttam, hogy egész egyszerűen nem tudták már megadni azt a szintet, de akár multikról is beszélhetünk. Milyen eszközük maradt mégis arra, hogy oda csábítsák a jelölteket? Mivel kecsegtetik a jelölteket a cégek?
Ez egy nagyon jó kérdés szerintem, amikor az RPO-s podcastünk volt, akkor is beszéltünk hasonlókról, hogy azért szerencsére úgy látom, hogy azért nem mindig a fizetés volt az elsődleges célja, főleg a fejlesztőknek, hanem gyakorlatilag ugye a technológiai fejlődés. Most a legutóbbi interjúim során nagyon sokszor ez volt így a fő támaszpontjuk, hogy nem feltétlenül fizetés emelés reményében váltanának, hanem hogyha egy olyan technológiai hátteret tud biztosítani egy cég, amiben ő tud fejlődni, és a későbbiekben is piacképes marad, és nem visszafejlődik, hogy az nagyon sokszor tényleg sokkal csábítóbb lehet egy váltás során, nem pedig a fizetés. A másik ilyen pedig a karrier lehetőség, a karrierút. Nyilván ez talán juniorabb, vagy akár végül is szeniorabb jelölteknél is szóba jöhet, hogy legyen egy perspektíva, hogy tudjon tervezni a közeljövőben.
Hát szerintem ezek nagyon fontos dolgok, meg hogy ezeket jól el lehessen magyarázni a jelölteknek, mert azt gondolom, hogy azért a verseny nem csökkent, tehát továbbra is nagy az igény. Mi várható idén, Angi? Szerinted a kereslet a cégek részéről az tovább nő, ez a digitalizációs hype, ami miatt pénzintézetek digitális szolgáltatásokat alakítanak ki, látunk korbanki rendszercseréket a piacon, telkóba is számlavezetőre, vagy számlázási rendszereket cserélnek, nagyon sok IT-s fejlesztői, projektvezetői, elemzői típusú erőforrásra van szüksége a piacnak. Ugyanakkor azt is olvasni, hogy mondjuk a 2020-as évben, amikor ezek a cégek elhalasztották az IT kapacitásaiknak a bővítését, mert COVID volt, mert leálltak az ellátási láncok. Ugyanezt az elhalasztott kapacitásbővítést 21-ben megcsinálták. Akkor igazi habzsidőzsi volt a piacon szerintem, és elengedték a profit célokat sok esetben. Aránytalanul túlkapacitásokat építettek, amiben pont néztem egy portálon, ahol ezt folyamatosan számlálják, hogy hány cég mennyi embert bocsát el most, sok 10 000 fejlesztőt, IT kapacitást, egészen nagy cégek, Google-ig, Amazon-ig bezárólag, Tesla bocsátanak el, és ezek a piacra kerülnek. Ezek nem minden esetben gyűrűznek be Magyarországra, de így kérdezem is, hogy most ezek a különböző ellentétes hatások, tehát van egy kereslet is, de azért mondjuk nemzetközi szinten látunk kapacitás leépítéseket. Egy ilyen forrongó világban még ugye bejött az ukrán háború, szankciók a különböző szektorokra különböző hatásokat adnak, itt Magyarországon még van szerencsénk különböző szektoriális különadókat is élvezni, és ezekre reagálniuk kell a cégeknek. Merre billen ki az inga szerinted? Tehát felfutást várunk, vagy inkább pont ellenkezőleg az IT-ban?
Pont ezt akartam én is kiemelni, amit mondtál, hogy egymással szinte ellentétes híreket, meg információkat kap az ember, hogyha így ennek utána akar járni, hogy tényleg tech óriások kezdtek el bocsátási hullámba mondjuk sok helyen, ezt is hallani, viszont más cégek pedig folyamatosan építkeznek és bővülnek, és egyébként ez a inkább külföldi, vagy nyugat-európai vagy nyugati elbocsátás, úgy gondolom, hogy Magyarországra nem gyűrűzött még be, úgyhogy itthon nem olvasni ilyesmi híreket, hogy...
Nem lett könnyebb mondjuk egy jávás fejlesztőt
megtalálni. Nem, úgyhogy nem került a piacra több száz jávás hirtelen. Nekünk így nyilván nincs könnyebb dolgunk, viszont abban a szempontból meg igen, hogy továbbra is azért reménykedünk abban, hogy sok nyitott pozíciónk lesz, úgyhogy én még mindig a felfutásra számítok, és arra, hogy a bérek is fognak emelkedni még továbbra is 2023-ban.
Hát magában az üzleti tervünkben is egy, szerintem a pozícióknak a duplázódásában reménykedünk az, amit 2022-ben betöltöttünk, annak kb. A kétszeresét, sőt, több mint a kétszeresét tervezzük behozni a 23-as évben, úgyhogy reméljük, ezen reményeink visszaigazolódnak. Viszont hát lehet beszélni pozíciókról, meg ügyfelekről, de kicsit menjünk egy ilyen mélyebbre, hogy azért a toborzás nehezebb lett. És sokféle csatornán dolgozunk, új csatornák is jönnek be. Picit erről meséljünk, ugye Porocai Balázsékkal dolgozunk egy nagy recruitment innovációs programban, ahol a szervezeti kereteink, a technikáink, a platformok, egy csomó minden újdonság bejött. Nagyon izgalmas a közös munka Vincével, Balázssal, és picit erről meséltek, hogy ezek között emeljetek ki egy-egy elemet, ami újdonság, ami új lehet, és esetleg be lehet majd hozni a 23-as működésbe.
Igen, többféle projektben vagyunk most párhuzamosan a The Source Code Agency-vel, új nevükön, és...
Hát a Döbalást levetett.
Döbalás, igen. És az egyik ilyen, ami izgalmas, azok a LinkedIn automatizációs túloknak a tesztelése és kipróbálása. Próbálunk igazából így élni a LinkedIn-en kívüli világban is, és felfedezni azokat az eszközöket, amik még így a segítségünkre lehetnek. Egyébként is volt már egy ilyen szemfelnyitogató tréning, amit tartottak nekünk, és most ezt próbáljuk tovább fejleszteni, meg a mindennapokba beültetni.
Ugye ezt érdemes megemlíteni, hogy a LinkedIn nem egy olcsó játékszer. Mi is végigmentünk azon az úton, hogy LinkedIn Professional minden munkatársnak, akkor is használja, akkor is a kevésbé használja. Ez így egy nagyon drága történet. Recruiterenként akár 1 millió forintot is, sőt, közel 1,5 millió forintos éves költséggel. Ha csak más miatt nem, ennek a racionalizálása is egy cél volt, viszont ez nem csak egy költségtétel, hiszen új eszközök jönnek be. Itt például most a HireEasy-t említhetjük meg, aminek a pilotolása zajlik. Egész konkrétan volt egy ügyfelünk, egy SSC, német hátterű SSC, ahova SAP-s pozíciókat szeretnénk betölteni. Hát láttuk, hogy a LinkedIn-en valami miatt bizonyos jelölt köröket nem hozott ki, ha jól emlékszem, és nem nagyon értettük, hogy ez hogyan tud megtörténni. Nem nyugodtunk bele, hogy nem találunk jelöltet, és indítottunk egy kis mini pilotot a HireEasy-vel, hogy hogyan lehetne mégiscsak ezekre a pozíciókra jó SAP-s jelölteket találni. Hangsúlyozom, hogy SAP-s, senior, nagyon, nagyon kemények az elvárások, mert szóval fejleszteni is tudni kell, meg tanácsadó is, nem elég az ügyfél oldali tapasztalat, hanem tényleg bevezetési tapasztalatot is várnak ezektől az emberektől, szóval igazi nagy ágyuk és a magyar piacról, úgyhogy jó, keményen sikerült a kedves ügyfelünknek az elvárásokat megfogalmazni a job descriptionbe. Mesélsz erről egy picit még, amit így meg tudunk osztani az éteren keresztül?
Igen, mesélek akkor arról. Egyrészt ez a pilot a héten indult még a HireEasy-vel, úgyhogy konkrét tapasztalataink nincsenek, viszont nagyon kíváncsian várjuk majd az eredményeket, illetve hogy vajon tényleg találunk-e azon keresztül több jelöltet. Viszont ami szerintem még érdekes, így elkapcsán az ügyfél kapcsán, hogy elindultunk egy másfajta működéssel is, ugyanis észrevettük azt, hogy a pozícióink sem egyformák, és nekünk sem egyformán kell igazából betöltenünk őket, vagy foglalkoznunk velük, tehát nem húzhatjuk egy kaptafára fel az összeset, és ezért egy end-to-end és egy SWAT működést találtunk ki a Balázséka.
Na, behoztuk most két új fogalmat. Egy picit járjuk körbe, hogy ezek mit jelentenek, és milyen hatást várunk tőlük?
Igen, az end-to-end az azt jelenti, hogy itt a recruiterek már egy dedikált ügyféllel való ügyfélmenedzsment szerepkört is kapnak, ahol igazából az elejétől a végéig viszik ezeket a pozíciókat, és ezeket a feladatokat tervezzük idén átvenni a sales-től és behozni a recruitment alá. A SWAT pedig azt jelenti, ez egy sokkal inkább elmélyülősebb, sourcingra fókuszálós, kutatós pozíciót jelent, azokra a pozíciókra, amelyeknél tényleg már a klasszikus módszerek nem feltétlen elegendőek, és ennek szerintem két előnye is van egyébként, az egyik az az, hogy tényleg másként tudunk viszonyulni a különböző pozíciókhoz, a másik előnye pedig az, hogy a rekrútereinknek is egyébként különböző karrierutat tudunk kínálni, tehát mindenki a személyiségéhez megfelelő pozíciót találhatja meg.
Nem? Volt egy szempont az, hogy nem mindenki szeret mondjuk feltétlenül ügyfelekkel beszélni, nagyon-nagyon jó mondjuk különböző elemző munkákban, a túlok kipróbálásában nagyon-nagyon tehetséges, de nem biztos, hogy az ügyfél kommunikáció az erősségei közé tartozik, és ugye vannak olyan nehéz pozíciók, amelyek korábban nehéznek minősültek, amelyek elhullottak, nem találtunk rá jó jelöltet, viszont nagyon értékes pozíciók az ügyfelek szempontjából, úgyhogy ettől a SWAT-os csapattól egyrészt Balázs szavaival éljek a sourcingnak a becsületét is próbáljuk helyreállítani, hogy ez egy menő dolog, és itt azért a cégen belül is igyekszünk szupersztárokat nevelni ezen a területen, akiknek hivatásuk, hogy nem ijednek meg a nehézségektől, hanem inkább feltrénelik magukat rá, és ebben próbálnak sikereket elérni. Valakinek meg a személyisége olyan, hogy ügyfélkapcsolatokban is megtalálja igazából az örömét, és ebben sikeres, ők lesznek az end-to-endek, úgyhogy ez egy elég nagy változás lesz így az életünkben. Itt már utaltam rá, hogy a sourcing becsületét próbáljuk helyreállítani, hát ugye megint egy ilyen történelmi és visszatekintő, hogy nálunk azért nagyon sok fiatal kezdett el dolgozni, ugye új márka vagyunk a piacon néhány éve, és nagyon nehéz volt korábban toborozni magunkhoz medior, senior munkatársakat, így mivel főzünk, hát azzal főztünk, hogy jó sok diákszövetkezetes fiatal, akkor még sourcernek hívott fiatal kezdett nálunk, és próbáltunk inkább a kinevelésre fókuszálni. Ez egyébként nagyon jól sikerült, hiszen a csapatunk gerincét most már az elmúlt egy-két évben így felvett, illetve képzett emberek alkotják, azóta már egyre komolyabb szerepekben. Viszont a sourcingról alkotott véleményünk is változott, hiszen korábban elsősorban ezek a fiatalok szorszoltak, keresték a jelölteket, és a rekrútereink onnan vették át, hogy meglettek a jelöltek, és leinterjúztuk, és pályáztattuk az ügyfelek felé. Ez már a rekrútereknek volt a dolga. Hát köszönhetően Balázséknak is rájöttünk arra, hogy így egy nagyon-nagyon fontos pontot így kihagytunk, mint lehetőséget, hiszen a rekrútereink ismerték a piacot, jól ismerték a jelölt szegmenseket, ezért a kereséseket igazából magas szinten ők tudják csinálni, és ezt billentettük egy picit helyre. Most ti team leaderként különböző csapatokat örököltetek meg. Eddig ugye beszéltünk arról, hogy agilis team koordinátorként kisebb egységeket vezettetek. Ezekben az egységekben voltak rekrúterek is, researcherek is, volt egyfajta feladatmegosztás, és akkor még egy-egy ügyféltől hozott pozíciót, azt adott agilis team csinált. Most ebben azért változás eszközöltünk, hiszen próbáltuk a tímek között kiegyenlíteni a pozíciókat, akár a mennyiségükben, akár a különböző típusukban. Próbálunk kedvezni, hogy azért a nehezebbekből, meg a könnyebbekből is kapjunk, ezért biztos megkaptátok Dalma, hogy hát a bizniszes pozik azok könnyebben betölthetők, azért ilyen sikeres a terület, mert a csúpa, a locsonyan függő gyümölcs van,
üzleti amit elemzőt bármikor el tud helyezni,
mondták ezt a fejlesztéssel foglalkozók.
Főleg egy kontraktor paymenteset.
Egy háromnapos határidős pozíciónál.
Igen, ott ugye a megne kedves hallgatók kedvére ezért a kontraktoroknál iszonyú rövid az átfutási idő, tehát sokszor tényleg néhány napon belül várják az ügyfelek, hogy küldjünk jelöltet, tehát ott meg abban az a nehéz. Most azért lesz ilyen is, olyan is az egyes területeken. Szerinted mi lesz a fő kihívás, Timi, megújult dev területen, ahol majd jönnek a projektvezetői, meg az infrás, meg mindenféle pozíciók? Ugye korábban a specializációhoz adott egyfajta védettséget is, hiszen jobban elmélyültetek egy-egy adott stackben, vagy pozíciótípusban. Most azért egy vegyesebb pozíció halmazzal fogtok majd dolgozni. Mit vársz ettől? Mi az első fogadtatása a csapatnak? Örülnek-e ennek? Uh-huh. Úgy gondolják-e, hogy majd na, kapunk akkor könnyen betölthető pozíciókat?
Szerintem mindenképpen pozitív hatása lesz, hogy azért valamilyen szinten változatosabb pozíciókon tudnak majd a dev csapatban dolgozni. Igen, ez már sokat emlegetve volt, hogy az áhított business analyst vagy projektmenedzser pozíciók, vagy akkor azok milyen könnyű.
Könnyű manuális tesztelő.
Igen, stb.
Vacsorára.
De szerintem ez azért egy kicsit több lesz, jóval szélesebb lesz a skála. és tehát mindenképpen pozitív hatással lesz szerintem minden csapattagra, hiszen nagyon könnyű azért egy bizonyos oldalba úgymond befásulni, monotonná tud válni, hogyha csak egy dologra koncentrálunk, és így legalább mindenki számára lesz egy kis vérfrissülés, illetve tanulási lehetőség.
Eléggé megkönnyíti, hogy ne történjen meg.
Hiszen ugyanúgy el kell sajátítani, kicsit minden pozícióba bele kell látni, kicsit magunkénak kell éreznünk ahhoz, hogy jó szakembereket tudjunk találni. Úgyhogy szerintem mindenképp kihívás is lesz némelyik új területnek a megismerése, de hosszú távon én csak csupa jóra számítok.
Mi szerintetek a legnehezebb keresés most a piacon, így mind a hármatok felé nézek?
Szerintem a security-s pozíció.
Security-s? Igen. Még ezt a múltkor is ezt mondtad,
igen,
szerintem. Akkor
az RPO-ban
ez,
nagyon
ez nem
mélyen, igen, mély hatással volt.
Hát én talán még
eddig
mindig
ugye csupa könnyű pozíciótok volt.
Igen, tehát igen. Én még mindig azt mondanám, hogy elkülöníteném a kettőt, hogy vannak a manuális tesztelők, akiket mondjuk azért nehéz nekünk már megtalálni, mert nagyon kicsi most már a piac, és már lassan mindenkit megszólítottunk, akit lehetett. Egyébként a pozíció feladatain nem mondanám nehéznek, meg nem nehéz, de egyébként megkeresni őket igen. Úgyhogy a kihívás nekünk a manuális tesztelők jelentik, de ami pedig még kihívás jelent, azok a banki pozíciók különböző domain tudással.
Uh-huh. Tehát mondjuk egy jó kockázatkezelő például.
Nem is erre gondoltam, hanem inkább a fizetésforgalmi területen szerzett tapasztalat.
Nem egy általános bizniszanalisztot, hanem mondjuk egy erős domain tudás, és mondjuk egy adott IT projektben ez a fontos, ezt a specializációt várják. Igen, Andris kollégánkat innen is csókoltatjuk a klasszikus mondását, hogy idézzem a jó jelölt, jó áron és a jó időben, csak ezek az elvárások, és hogyha ezeket már teljesítjük, akkor minden sima ügy. Angi, te?
Egyébként szerintem nagyon fontos, amit Dalma mondott, hogy egy könnyű pozíció, ami ránézésre, feladatleírás szempontjából könnyű lehet, az is lehet nagyon nehéz, ha tényleg a körülmények olyanok. Például ugye nagyon sok olyan pozíciónk van, ami tényleg banki területen van, és a legtöbb bank, mint partnerünk, nem megszólítható általunk, úgyhogy így egy nehezített terepen kell.
Ugye, amikor a sales jól dolgozik, és behozza az összes nagy bankot, fölmerül a kérdés, hogy hol fogunk halászni.
Igen, de még szerintem, amit mostanában tapasztalunk, ugye ezek tényleg a nehéz SAP-s pozíciók. A piac is kicsi és szűk, és úgy vesszük észre, hogy az elvárások is magasok. Úgyhogy
meg nagyon kompetitív szerintem. Azért egy jó SAP tanácsadó, ő vagy dolgozik egy SAP tanácsadó cégnél, és projekten van, és köszöni szépen, vagy dolgozik külföldre, akár freelancerként is, és köszöni szépen. Azért jó képességű, normális áron elérhető jelöltek nem rohangálnak az utcán, tehát őket nagyon komoly munkával lehet megtalálni, illetve megszólítani. Ez nem kis feladvány. Picit arról meséljetek, hogy itt van egy belső ATS-ünk, az OHO. Szerintem a legnagyobb változás az elmúlt egy évben abban zajlott, hogy a munkánkat sokkal adatalapúbbá tettük. Az, amit fejlődés irányokat kijelölünk, hogy mind kell változtatni, egyre többször már megalapozza azt, hogy nézzük a funnelt, nézzük, hogy panelen belül mit csinálunk jól, miből van sok jelölt, melyik részében van sok jelölt, hol van kevés jelölt, és ott mi az, amivel foglalkoznunk kell. Ugye, amikor először bevezettük az analytics-et, bevezettük a funnel fogalmát, különböző KPI-okat, akkor így borzolták sokan a szemöldöküket, nem tudom, hogy ti közte voltatok-e, de nem aratott osztatlan sikert, hogy mérni szeretnénk a munkánkat, illetve megkaptuk, hogy múltisodunk, és ezt nem pozitív értelemben használták a kollégák. Most már szerintem kezd a helyére kerülni, legalábbis én így látom, de ezek kíváncsi vagyok, hogy ti így látjátok-e, hogy ez azért egy segítséget, egy támpontot is talán jelent. Ti hogy élitek meg ezt az adatalapú működést, illetve miben segíti, vagy nehezíti a munkátokat?
Szerintem mindenképpen segíti. Nyilván vannak az agilis team koordinátorok és a team leaderek, akik csak ezekhez az adatokhoz tudnak nyúlni. Nem tudunk mindenki mellé beülni az asztal mögé és nézni, hogy hogyan dolgozik. Ez egy olyan kiinduló pont, amivel objektíven tudjuk figyelni az eredményeket. És szerintem saját magunknak is és nagyon hasznos tud lenni, hiszen rendszeresen néztem, hogy az adott héten hogyan teljesítettem, a KPI-jaim hogyan állnak, és hogyha látom, hogy elmaradás van, akkor az engem csak ösztönzött, hogy még jobban kell dolgoznom, hogy hol kell, hogy tényleg hol vannak elmaradásaim, és itt jön megint képben az agilis transformáció, ahol már heti szinten mértük vissza ezeket az eredményeket, ami szintén szerintem ösztönző volt, hiszen minél rövidebb idő alatt kellett teljesítményt felmutatni, szerintem annál hatékonyabb lett így a közös csapatmunka is.
Az, hogy mondjuk rendszerben dolgozunk, és ezeknek a tranzakcióknak van egy digitális lábnyoma, ami alapján funnelt látunk, statisztikákat látunk, dashboardokat látunk, ami segíti a döntést, segít eligazodni, hogy hova nyúljunk, hogyha nem azok a számok látszódnak, amit eredményben szeretnénk. Ez mellett még bevezettük a kontrolliót is, ami a munkaidőnek a monitoringjára szolgál. Angi felét fordulok most, mert a recruitment terület lett a legutolsó. Ugye a sorszereknél, a time-based óraelszámolású sorszereknél vezettük be legelőször, aztán a sales, aztán a back office pénzügy, most a recruitmentem.
Igen.
Én nagyon féltem a kommunikációjától, hogy mennyire fogják az emberek ezt az újabb kontrollt elfogadni, mennyire érzik azt, hogy mondjuk a privát szférájukba akarunk-e talán behatolni, vagy pedig kevésbé. Míg mindeközben mondjuk más területeken a fiatalok meg folyamatosan azt nézték, hogy mit látunk ezen keresztül, mert fókuszt veszítenek, és milyen jó, hogy megmutatja számukra, hogy a hasznos eszközökben, programokban mennyi időt töltöttek. Neked vezetőként egyrészt a kommunikációban ennek kapcsán milyen kihívásokat láttál, illetve mit vársz ettől, hogy hogyan fogjuk ezt mondjuk az eredményesség érdekében használni?
Szerintem nem hiába a recruitment került utolsó helyre. Így a kontrollió bevezetésében mindenkinek voltak ezzel kapcsolatban szerintem így kisebb félelmei, hogy mit fognak szólni az emberek hozzá, és ahhoz képest egyébként nem volt rossz a fogadtatása.
Mint... Ez egy munkamonitoring rendszer, mutatja, hogy a hasznos eszközökben, a semleges meg a káros szoftverekben mennyi időt töltötök el.
Igen, különböző besorolást kapnak igazából a szoftverek, alkalmazások, amiket használunk, van, ami nyilván munkacélra meghatározott, az a nagyon produktív, illetve vannak általánosan produktív eszközök, és vannak neutrális, semleges eszközök igazából, tehát ugyanúgy valaki internetezhet, vagy akár saját célra is használhatja a számítógépet, csak az nem fog beleszámítani a produktív idejébe, és van néhány káros, kifejezetten káros igazából eszköz, és akkor elmondtuk ezt az agilis csapatoknak, bementünk a stand-upokra, és kommunikáltuk nekik. A legtöbb csapatban nem volt semmilyen extra reakció, tehát nyilván nem ugrottak ki a bőrükbe, hogy de jó, bevezetjük a kontrolliót, de semmilyen negatív reakciót sem kaptunk ezzel kapcsolatban. Egy-kettő visszajelzés érkezett, ami olyan jellegű volt, hogy ők ezt nem tartják jó ötletnek, vagy miért nem csak a gyengén teljesítők kapják például ezt az eszközt, és igazából itt olyan félelmeket kellett eloszlatni. Például valaki azt gondolta, hogy ezen keresztül képernyőfelvételeket is fogunk készíteni, és akkor el kellett magyarázni, hogy milyen funkciói vannak a kontrolljónak.
Megmutattátok az eredményét, hogy például a saját munkanapjaidnak a lenyomata az,
igen,
hogyan néz ki?
Igen, hogy én mennyire voltam produktív, azt megmutattam. És akkor az alapján megnéztük, úgyhogy remélem, hogy szépen lassan, szerintem majd a tapasztalattal, tehát néhány hét múlva, ha ők is látják, akkor már nem fog feltűnni nekik, és nem fogják úgy érezni, hogy ez bármilyen szinten, akár valamilyen bizalmatlanságnak a jele lenne.
Az ok, hogy miért vezettük be, hát ez a hibrid működés, ez a cég vezetés oldaláról is egy óriási kihívást állított, a munkatársak nagy részét, a munkaidő nagy részében nem látjuk, hogy mit csinálnak. Először látjuk az eredményeket, ha jönnek, akkor annak nagyon örülünk, ha nem jönnek, akkor önmagában az okát elég nehéz úgy fölfedni, hogy mondjuk nem találkozunk mondjuk minden nap. Úgyhogy az eredményesség az első szint, a második szint a tevékenységek, ezek különböző KPI-okban, dashboardokban öltenek testet. Ezt nézzük másodszor, hogyha keressük az eredmény elmaradásának az okát, akkor például az említett funnelben nagyon jó okokat tudunk megtalálni, ugye. Egy konkrét példát hozzak, hogyha azt látjuk, hogy sok jelöltet találunk, de kevés jelöltet hívnak be, akkor valószínűleg a jelölt minőséggel van a gond. Hogyha sok jó jelöltet tudunk küldeni, de mondjuk kevés jelöltünk kap ajánlatot az ügyfelektől, megnézzük, hogy milyen az átfutási idő, és azt látjuk, hogy nagyon elhúzzák az ajánlatadást az ügyfelek, akkor tudjuk azt, hogy akkor oda kell hatnunk, hogy rövidebb idő alatt kapjanak ajánlatokat, mert ezek a jó jelöltek hamar elkelnek, és ezekben nagyon sokat lehet tanulni, és a harmadik csak az idő, ami azt mutatja, hogy akkor melyik eszközben mennyit töltöttünk produktívan, de ez tényleg nem a privát életnek a monitoringját szolgálja, meg nincsenek is képernyőfelvételek, hanem egyfajta jó visszacsatolás. Nem is a legfelső menedzsment nézi, hanem igazából nektek eszköz, hogy az adott tímekben a munkatársak hogyan dolgoznak. De azért paráztam, hogy hogyan fogjuk ezt bevezetni, mert azért ezt jó sok helyen el lehet rontani. Még akkor is, hogyha olvastam egy kimutatást, hogy Amerikában már a cégeknek a 70-80%-ánál valamilyen monitoring eszköz működik. A saját kontraktoraink, akik nagy bankoknál, multinacionális cégeknél dolgoznak, teljesen természetes, hogy az ottani IT, meg az ottani menedzsment látja azt, hogy egy fejlesztő például akár kódszinten mit végez az adott napon, és ennek a szakmai ellenőrzése is zajlik, tehát nekik ez nem újdonság, hát nekünk házon belül azért ez sok izgalmat, meg újdonságot jelentett. Picit így a piac felé kanyarodva is, sok mindennel próbálkoztunk a tavalyi évben, először voltunk RPO-ban, említetted, Timi, hogy te magad is ebben részt vettél, sok pozitív tapasztalattal. Hogy látjátok a piacon, mik azok a területek, húzó területek, akár most a pozíciókra is gondolok, amiben most a legnagyobb kereslet van. Nem is úgy nézem, hogy mennyire könnyű kielégíteni, hanem mondjuk a kereslet oldalról, a saját területeteken. Miből jön be a legtöbb pozíció, amire kereséseket kapunk?
Nálunk igazából a leggyakoribbak nyilván az üzleti elemző, rendszer szervezői pozíciók, tehát ezek sosem mennek ki a divatból, és nyilván a projektmenedzserek, amiből még sok van nálunk.
Most értelem nem is feltétlenül a pozíciók jutottak eszembe, hanem ahogy feltetted a kérdést, tényleg így területekre próbáltam gondolni, és ami szinte biztos, hogy a jövőben is nagyon sok lesz a felhő technológiákkal kapcsolatos fejlesztések, mert az már 2022-ben is rengeteg volt, és szerintem csak még több lesz, ahogy fejlődik így a IT-nak a világa, de ugyanez igaz szerintem a mesterséges intelligenciára is. Az elmúlt időszakban nagyon sok AI-os pozíció volt, ahol különböző fejlesztőket kerestünk, úgyhogy szerintem ez a jövőben sem fog megváltozni, és talán még a sokat emlegetett security, és azon belül is a cyber security világa az, ami szerintem rohamosan növekszik a mai világban, és fejlődik, és egyre több szakemberre lesz szükség, aki lépést tud tartani ezzel a fejlődéssel.
Különböző sourcing csatornákkal dolgozunk. Az idei évtől vannak dedikált felelősei is, vagy lesznek dedikált felelősei az egyes csatornáknak. Egy picit mesélsz erről, Angi, egy-egy példával, hogy hogyan tervezzük ezt, mi lesz az ő feladatuk, miben lesz más az eddigiekhez képest. Ugye nagyon sok csatorna esetében komoly gond, hogy mondjuk egy fejlesztőt hol lehet jó megtalálni, és hogy próbálunk oda menni, ahol ezek a fejlesztők mondjuk élnek, tartalmat fogyasztanak, kommunikálnak. Nem triviális, tehát nagyon sokan leiratkoznak a LinkedIn-ről, mert rengeteg megkeresést kapnak. Azért próbálkozunk GitHub, Stack Overflow, speciális meetupok, olyan fórumok, ahol kimondottan ilyen fejlesztői közösségek kommunikálnak egymással. Nem könnyült meg az IT jelölteknek a megtalálása. Csatorna oldalról hányféle csatornával dolgozunk, mondj néhányat egész nyugodtan. Mi lesz ezeknek a csatorna felelősöknek a feladata?
Uh-huh. Igen, azért választottunk ki ilyen csatorna felelősöket, mert azt vettük észre, hogy használjuk ezeket a csatornákat, meg úgy vannak, de nem aknázzuk ki eléggé talán teljesen az ezekben rejlő lehetőségeket, és tényleg így gazdátlanul hevertek és halogatódtak azok a projektek, amikről már gondolkodtunk mondjuk, hogy ideje lenne megvalósítani. És akkor így, hogy ezek ilyen különböző felelősöket kapnak egyrészt, így nyilván a rekrúterek is kaphatnak saját önálló mini projekteket, meg felelősséget, amivel így gazdálkodhatnak, másrészt meg mi is jobban ki tudjuk aknázni ugye, a lehetőségeket. Mi, amit használunk egyébként IT oldalon, például a No Fluff Jobs-nak a hirdetési portáját, ennek én leszek a csatorna felelőse egyébként, de szeretnénk sokkal jobban felfejleszteni a belső ajánlási folyamatainkat, például, hogy...
Sok tartalékot látunk meg, igen.
Igen, ne vesszenek el ezek a jelöltek. és ezen kívül pedig tényleg akár a saját karrier oldalunkon megjelenő hirdetések, vagy hogyan posztolunk hirdetéseket, a LinkedIn-t hogyan használjuk, szükség van-e tényleg ennyi LinkedIn recruiterre, mással ki tudjuk-e váltani, ezekre keressük a válaszokat.
Ugye volt egy DC, egy Development Center a csapat egy jó részének, akik olyan talentek, olyan tehetségek, akikre hosszú távon számítunk, és hát van, akik vezetői szerepet kapnak egyből, van, akiket például egy csatorna felelősi, mm-hmm. vagy egy mentori szerepben próbálunk ki. Ez egy nagyon jó visszaigazolás, hogy így a napi munka mellett ezekben az új szerepekben kipróbálva őket mennyire és hogyan teljesítenek. Úgyhogy ezt is várjuk az mellett, hogy a csatornákat majd eredményesebben működtetjük. Itt már benne járunk az időben, úgyhogy lassan lekerekítjük a beszélgetést. Sok mindent érintettünk, beszéltünk így a tavalyi évről, milyen hatások jelentkeztek a piacon, említettét leginkább a bérspirál és annak a begyűrűzése, illetve hogy milyen lehetőségek vannak mégis ennek ellenére a cégek számára, hogy versenyezzenek akár külföldi megbízókkal, agency-kkel, cégekkel, akik így kiszippantják az erőforrást a hazai piacról. Érintettük a házunk táján milyen belső változások vannak, akár a ti új szerepetekre is gondolok, akár az agilis átalakításnak milyen hatása volt a működésünkre, illetve érintettük, hogy ezután sem fogunk unatkozni, vélhetően a kereslet az IT pozíciókra az megmarad, de azért nekünk is fejlődnünk kell, új csatornákban, új platformokban érdemes gondolkodni, picit a out of the box gondolkodás is szerintem nagyon fontos lesz. Ezt megint Balázséktól tanultuk meg, hogy szakadjunk el a hagyományos sémáktól, és nem csak menő a sourcing, hanem nyugodtan a fantáziánkat el tudjuk engedni. Így egy záró kérdésként az új szerepetekben mit szeretnétek megvalósítani, illetve mi az a egy dolog, amit most így kiemelnétek, amit így fontosnak tartotok, és hogyha egy év múlva visszatekintünk, hogy mi az, amit így kitűztetek, akkor azt mindenképpen szeretnétek megvalósítani.
Én most így üzletágvezetőként azt a két dolgot tűztem ki, hogy egyrészt egységesítem a két csapatot, mint folyamatokban, mint pozíciós számban és minőségben, mert így ez a specializáció abból a szempontból jó, hogy erősödtünk ezekben a specializációkban, viszont nem mindig bejósolható, hogy pontosan hova mennyi és milyen pozíció fog kerülni. A másik pedig, hogy a tavalyi évben ugye egy nagyobb létszámnövekvés volt az IT recruitmenten, sok új embert felvettünk, akik most már betanultak, és az idei évben nem a létszámot szeretnénk növelni, hanem azt szeretnénk, hogy minőségben is elérjünk egy következő szintet.
Köszi szépen, ezt majd egy év múlva visszahallgatjuk, és megnézzük, reméljük, hogy ezt mind el fogjuk tudni érni. Timi?
Hát nehéz egyébként tényleg egy dolgot kiemelni, de hogy föltetted a kérdést, nekem azonnal az jutott eszembe, hogy team leaderként azért ez egy nagyon új szerep lesz, de mindenképpen az a célom, hogy a csapat érdekeit képviseljem, mint vezető. Korábban recruiterként egyfajta hidat képeztem a jelöltek és az ügyfelek között, most ugyanez a híd szerep megmarad, csak nem éppen csak más felállásban, tehát itt a csapatomat szeretném képviselni, hogy a gondolataik, esetleg ötleteik, sérelmeik, azok eljussanak a magasabb szintekre a menedzsmenthez, és valahogy úgy lavírozni a kettő között, hogy a közös érdekek azok megmaradjanak, és lehetőleg ne sérüljön egyik oldal sem. Lehet, hogy ez most egyelőre egy ilyen nagyon naív elképzelés.
De fontos elképzelés egyébként, mert például ez a híd szerep a belső kommunikációban szerintem nagyon fontos lesz majd. Sokszor írja a ház elejét olyan kritika, hogy sok mindent változtatunk, gyorsan változtatunk, nem is mindig megfelelő módon kommunikáljuk ezt le. Szerintem nektek azért ebben elég fontos szerepetek uh-huh. lesz, hogy ezt értelmesen elmagyarázzátok az embereknek, igen. illetve a véleményeket visszahozzátok, hogy a bevezetés során a mindennapokban ők mit tapasztalnak, mi változtassunk. Úgyhogy szerintem ez a híd szerep, ez nagyon fontos lesz. Dalma?
Az enyém az kicsit kapcsolódik Angi célkitűzéséhez. Igazából az első dolog, hogy egy harmonikus csapatom legyen. Én nagyon élvezem most, hogy például ezeken a one-on-one-okon mindenkivel kicsit máshogy kell kommunikálni, és egy kicsit máshogy kell őket motiválni. Próbálom őket minél hamarabb megismerni és kiismerni, hogy mi az, ami nekik megfelelő. Ezen kívül pedig még szélesebb körű tudást szeretnék nekik átadni, tréningeket szervezni, akár deves pozíciók kapcsán, hogy Timékkel fel tudjuk venni a versenyt. Úgyhogy én ezt mondanám, ezt a két dolgot.
Hát köszönöm szépen nektek, hogy eljöttetek meg. sok erőt meg sikert kívánok a 23-as évre, ebben az új szerepetekben is. Én nagyon büszke vagyok rátok, ezért ezt tudjátok, és szerintem ezeket a célokat meg is fogjátok valósítani. Én azt kívánom, hogy mindezt jó hangulatban tudjuk megtenni, mert ugye a piac nem könnyíti meg az életünket, nagy a teljesítmény, kényszer a nyomás, beszéltünk arról, hogy a sourcing sem lett könnyebb, és azért mégis a legtöbb időt az otthon mellett itt töltjük, és az nagyon nem mindegy, hogy ebben hogy érezzük magunkat, úgyhogy én még ezt teszem hozzá, hogy remélem, hogy ezt sikerül majd elősegíteni, hogy egy jó hangulatú közösségbe tudjuk ezt megtenni. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést, tehát a mai alkalmat. Majd egy imóban hallgatjuk, hogy milyen reményekkel indultatok el ebben a szerepben. A hallgatóinknak pedig szeretném megköszönni, hogy így végigkísértetek bennünket. Hallgassatok bennünket ezután is a különböző platformokon, és igyekszünk izgalmas témákkal a következő alkalmakon is majd jönni. Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok!
Sziasztok!
Casters.